Köszöntsem én is nagy szeretettel a Nyíregyházi gyülekezetet, a miskolci, a kistokai és az alsó-zsolcai testvérek nevében. Köszönjük azt a vendégfogadást és vendéglátást, amelyet tapasztalunk. Részletekről jó újra itt Nyíregyházán találkozni. Isten igéjét Sámuel próféta második könyvéből olvasom, a 12. vers, 12. fejezet első versétől kezdve. Hallgassuk fennállva Isten igéjét, az ige olvasás után a 499-es számú ének első versét énekeljük el együtt. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki: volt egy városban két ember, egy gazdag és egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra lobbant az ellen, az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak: az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki azt elkövette. A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak: te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istene: én kentelek föl Izrael királyába, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és öletbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is. És ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita Úriást fegyverrel vágottad le, hogy a feleségét feleségül vehest, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr: a tulajdon házadból fogok bajt hozni rád, feleségeid szemed láttára elveszem, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Te ugyan titokban cselekedtél, én azonban egész Izrael előtt napvilágban cselekszem meg ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felel Dávidnak: az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután Nátán hazament. Testvérek, egy dokumentumfilmet láttam, amely egy hidegvérű gyilkosság történetét dolgozta fel. Az egyik jelenetben a vádlott ügyvédje felszólal a bíróságon, és így kezdi beszédét: van egy rossz hírem önöknek, nem a vádlottnak kell bizonyítani a ártatlanságát, hanem a vádnak a vádlott bűnösségét. Arra gondoltam, hogy micsoda cinizmus ez. Amennyiben bizonyítják, akkor bűnös, ha nem, akkor még ő kéri ki magának. De őszintén magunkban nézve, és ez a mai ige is ezzel szembesít, Azt láthatjuk, hogy sokszor Isten emberei, sokszor a hívő, kiválasztott emberek is hajlamosak hasonlóképpen gondolkodni vétekről, bukásról és bűnbánatról. Csak két rövid példát. Sokszor mi magunk is mondjuk, igen, vétkeztem, rendben az én bűnöm, az én vétkem, de elmondok egy imádságot, teszek valami jót, megrázom magam és megyek tovább, hiszen ha Isten elfelejti, akkor ki vagyok én, hogy nem felejtem el. Máskor ilyen imádság hagyja el a hívő ember száját, ó Uram, ha ez most kiderül, abból nagyon nagy baj lesz. Ments meg, Uram! És itt sem bűnbánatról van szó, inkább arról a félelemről, hogy a tetteknek következménye lesz, és ezek kiderülnek. Talán éppen ezért a mai történetben nem az emberi érzésekről, vagy szempontokról olvasunk a bűnbánat kapcsán. Ha Dávidon múlna, hamar pont került volna az ügy végére, talán még odáig sem jutna el, hogy egyáltalán megbánja azt, amit tett. Inkább arról olvasunk, hogy hogyan vezet egy királyt Isten valódi bűnbánatra. Mert ennek az isteni útnak van értelme, bár fájdalmas, de ennek a gyümölcse lehet a kiengesztelődés és a valódi új élet. Dávid király története persze korábban indul, a nyáj mellől elhívott serdülő ifjú életében, majd Isten tovább készíti őt, a királynak készülés egy teljes évtizeden át, hiszen az ő felkenésétől a trónra kerülésig több mint egy évtized eltelik. Majd tovább fejlődik a birodalma, egészen kiszélesíti a határokat, és egy csodálatos jellemmel, csodálatos hittel bíró személy kerül elénk Dávid személyében, akit Isten folyamatosan formál, míg elér hatalma csúcspontjára. És itt, amikor már az övé a királysága, amikor már az Istentől mindent megkapott, talán éppen azért, mert annyira sikeres, olyan nagyjá lejött, eljön az a pont Dávid életében, amikor pillanatok alatt iszonyú mélységbe zuhan. A mai alapigénket megelőző fejezet írja le ezt a történetet. Kicsit belecsöppentünk Nátán proféciájába ma reggel, mai délelőttön, de tárjuk fel ezt a történetet az előzményeivel és a következményeivel együtt. Joáb hadseregparancsnok vezetésével Izrael éppen háborúban van az ammóniakkal szemben, és Dávid, aki korábban sokszor sok csatát vívott, ekkor már nagy ember, megteheti, hogy nem megy velük a harcba. Otthon marad, és egy délután a palotában felébredve, az ebéd utáni szunyókálásból kinéz az ablakon, és meglát egy gyönyörű nőt, aki éppen mosakszik, fürdik. Utána érdeklődik, megtudja, hogy ő Úriás felesége, és minden részletesebb magyarázat nélkül érteküld, magához hivatja, együtt vannak, majd hazaküldi az asszonyt. Egy szava sincs hozzá. Még a nevét sem mondja ki. Ennyi a történet. Az a Dávid teszi ezt, aki izraelitaként pontosan tudja, hogy a népének, az Isten választott népének életét Isten szövetsége, a 10 parancsolat alakítja. Mindent tud, de ezen a ponton elsodródik ettől a törvénytől, és tettét lehet, hogy inkább az az elgondolás irányítja, hogy hát ő már elég hatalmas ahhoz, hogy ezen a renden felülemelkedjen. Kiderül azonban, hogy akármilyen hatalmas is, mégsem tart mindent a kezében, lehet, hogy egy csettintéssel megszerezheti magának egy nála kisebb ember feleségét, mégsem korlátlan a hatalom, mert jön a hír, jön az első meglepetés, teherbe estem. Azóta is oly sokszor ez a mondat az, ami jelzi, hogy a király vagy az a férfi, aki királynak hiszi magát, nem áll minden felett. A bűn sodrásait még hatalmas erővel viszi tovább Dávidot. Nem gondolkodik, még nem érzi, hogy kicsúsztak volna a dolgok a kezéből, az események irányításán ne le tudna úrrá lenni. És az első meglepetés meg is szüli az első tervet. Követ megy Joábhoz, a hadsereg parancsnokhoz, küldje haza Úriást. Úriás hazajön. Dávid elbeszélget vele a háború állásáról, mintha tényleg a katonák jóléte felől érdeklődne, majd annyit mond, rendben van, menj haza, mosd meg a lábadat és vegyél a te feleségeddel. Jó terv ez, ami megoldhatná Dávid problémáját, de éri a második meglepetés, Úriás nem megy haza. Következik az 1/B terv, Dávid leutatja őt, de Úriás így sem megy haza. Azt mondja, hogy amíg Jóáb és az én társaim a frontvonalon vannak, és az életükért, hazájukért küzdenek, hogyan élvezhetném én a feleségem közelségét? Micsoda hűség! Az írás hangsúlyozza, hogy Úriás nem zsidó, hanem hettita, kánoán, idegen. De ez a hettita idegen pogány ember még részegen is hűséges. A saját feleségéhez sem megy, de történtek miatt. Dávidnak újabb tervre van szüksége, megszületik a másik terv, levelet ír Jóábnak, amiben ezt kéri, állítsa Úriást a harcban olyan helyre, ahol biztosan meg fog halni, mert a dolog nem derülhet ki. És ki viszi a levelet Jóábnak? Maga Úriás, a saját halálos ítélet. Ez a terv már működik, jön a követ, Jóáb beszámolójával Úriás meghalt, Dávid visszaüzen, nem baj, egyszer az egyik hal meg, másszor a másik hal meg, te csak folytasd a harcot keményen az ammóniak ellen. Nincs kimondva semmi nyíltan, de érezzük, hogy micsoda cinizmus ez Dávid szájából. Ezután Dávid feleségül veszi Úriás feleségét, aki fiút szül neki. Érdekes, hogy még Máté evangéliumának a szövetség táblája, nemzetség táblája is Úriás feleségének nevezi Becsabét. Fiút szülnek, és úgy tűnik, nincs harmadik meglepetés, az ügy le van zárva. Most megszámolhatnánk, hogy a 10 parancsolatból hányban vétett Dávid. Ne kívánt, ne légy házasságtörő, ne ölj, talán még ne hazudj, ne tanúskodj hamisan. Úgy tűnik, hogy addig manipulál Dávid, és addig hazudozik, amíg sikerült kontroll alatt tartani a mindent. És egy dologra felhívnám a figyelmet, illetve a Szentíró hívja fel, hogy micsoda erőket mozgatott meg, csak hogy ki ne derüljenek a tettei. Hogy kinek kelljen mondani a vétkeztem. Dávid hiheti, hogy Izrael törvénye a Tóra fölött áll, és valahol ez nem csak ő rá jellemző, nem rá kell ezt kiélezni, hanem az emberi szív ilyen. Ez a természetes működése. Elrejteni, eltakarni, amit vétett. Mindannyiunk szíveljen. Senki nem látta, túl vagyok rajta, léphetünk tovább. A fejezet azonban így fejeződik be, de az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. És ez az első evangélium ebben az ószövetségi részben. Az evangélium, mert az Isten nem hagyja. Nem hagyja Dávidot ebben a helyzetben. És érkezik Nátán a próféta az ő szavával, mert Isten nem akarja a királyt a saját bűnében hagyni, és nem is bosszú következik, ahogy legtöbben várnánk, hanem egy fájdalmas út a bűnbánat és a megtisztulás útja. Ettől evangélium ez az ószövetségi rész. A próféta egy példázatba kezd, a király pedig figyel, a történet egy gazdag és egy szegény emberről szól. A gazdag embert és a gazdagságról az akkori, ókori keleten az igen sok marha és az igen sok lyuk mutatta, hogy valaki milyen gazdag. Ennyit tudott meg a gazdag emberről. A szegény emberről viszont azt is megtudjuk, hogy milyen volt a viszonya az ő vagyonával, az egyetlen kis báránykával. Táplálgatta, gyermekeivel együtt nőtt fel nála, falatjából evett, poharából ivott, ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Tehát nem sok lyuk és sok marha vagyontárgyak, hanem családtag ez a kis bárány. Nem véletlen az sem, hogy amikor a próféta eljut a történet csúcspontjára, hogy a gazdag elveszi a szegény báránykáját, és azt készíti el a vendégnek, Dávid haragra lobban, és nem várja meg a történet befejezését, mert biztos lenne befejezése, biztos lenne folytatása, hanem felcsattan, és ezt mondja az élő ura, mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt elkövette. Majd hozzá teszi, mivel törvényt ismerő király, igen, a bárányért pedig 4-szer annyit kell fizetnie. A törvény szövege ennyit ír elő. Ha valaki juhot lop, és levágja, vagy eladja, akkor 4 juhot adjon egy juhért. 2 Mózes 21.37. A marhánál is hasonló helyzet. Tehát jogilag ennek az érvényesítése is elég lett volna. Fizessen 4-et az egy helyett. A király viszont halálos ítéletért kiállt. Mégpedig azért az indulatért, ami a tett elkövetése mögött volt. Hiszen a gazdag a szegény ember szemszögéből semmit nem mérlegel. Nem törődik azzal, hogy fájdalmat okoz a másiknak. Ezért tartaná Dávid igazságosnak és szükségesnek a szigorú büntetést. Úgy érzi, hogy itt sokkal többről van szó, mint a mózesi törvény állatokra vonatkozó paragrafusairól. Itt egy család életének család élete változik meg. És itt egy életről van szó. És ez az a pont, ez az a lélektani pont, ahol elhangzik a prófétai szó, te vagy az az ember. Te tetted ezt. És te okoztad ezt a fájdalmat. Mert bár mindent megkaptál, és még többet kaphattál volna az Úrtól, mivel kedves voltál az Isten előtt, minden kérésedet és kívánságodat teljesítette volna, de te nem kértél, hanem elvetted. Nem kértél, hanem elvetted. Titokban. Feldúltad egy békés család életét, az egyetlenét vetted el ennek a szegény embernek. És erre a történetre nem csak azért volt szükség, hogy a király kimondja önmaga felett az ítéletet, hanem azért is, hogy lássa, hogy ez nem magánügy. Hiszen ő maga is érzi a történet elmondása közepén, hogy ez így nincs jól. Hogy más életét tette ezzel tönkre. Elhangzik tehát a próféta szájából a történet, elhangzik a király, majd a próféta szájából az ítélet, és azt látjuk, hogy Dávid nem mentegeti magát. Beismeri a bűnét. Az 51. Zsoltárban, az ő bűnvalló imádságában is ez olvasható. Talán akkor formálódik meg az ő életében. Ítélet után Nátán elmondja Dávidnak, hogy van bocsánat, az Úr elengedte a te vétkedet, nem halsz meg, de ez a bocsánat nem jelent következmény nélküliséget. És ezt nagyon fontos megértenünk, amikor bűnbánatról beszélünk. Van bocsánat. Van teljes bocsánat. Van újrakezdés lehetősége. De a bűnbocsánat nem jelenti azt, hogy a bűnnek bizonyos következményei ne lennének jelen. A bűn természete olyan, hogy ha megszületik, akkor növekvő sötét áradatként elindul, hihetetlen pusztítást, rombolást végez, vonul a maga útján előre, és emberi erővel ez feltartóztatatlan. Lehet színezni, lehet mellé beszélni, lehet sok mindent, de nem lehet feltartóztatni. Ezért fontos látni, amikor ráeszmél az ember, hogy mit okozott, a lehető leggyorsabban, amikor kicsúsznak a dolgok a kezei közül, álljunk Isten elé bűnbánattal, Uram, bocsáss meg! Uram, most szeretném ezt megállítani, minél előbb. És ő megbocsát, valósággal megbocsát, de ennek a másik oldal, amit fontos látni, és amit tapasztal Dávid is, nem jelenti azt, hogy az egész történetet vissza lehet vinni a bűn előtti állapotba. Az nem megy oda-vissza. Nem lehet a bocsánat kéréssel, mint egy varázsszóval visszaszívni az egészet, mint ahogy az óvodások, vagy a kisiskolások mondják, hogy hát ezt visszaszívtam, ezért az már nincs. Nem működik. Ami kiárat, ami elkezdett pusztítani, az akkor is kiárat és pusztít, hogyha bocsánatot kértünk érte. A bűnbocsánat nem törli el a bűn következményeit. Idővel, igen, gyógyulnak a sebek, megváltást nyerhetnek rossz következmények, igen, idővel Isten kegyelme a legrosszabb dolgokból is jót tud kihozni, igen, a bűnbocsánatnak a bűn felismerése után a lehető leggyorsabban meg kell történnie, és abban a pillanatban, amikor ezt kimondjuk, és Isten megbocsát, megkapom a bocsánatot. De nem szabad azt gondolni, hogy aztán megrázva magunkat, úgy mehetünk tovább, mint ahogy eddig volt, mintha nem történt volna semmi. Úriás halott, nem támad fel, a szerettei nem kapják vissza, ráadásul Isten azt mondja Dávidnak, mivel ezt tetted és okot adtál ellenségeidnek a gyalázkodásra, ezért meg kell halni a fiúnak, aki most születik Úriás feleségétől. A fiad meg fog halni. És nem csak a fiú, hanem azt mondja Nátán Dávidnak, hogy a király családban sem fog kiveszni a fegyver, és aki tovább olvassa Dávid életének a történetét, látja azt, hogy 3 másik gyermeke hal meg. Milyen pusztító erők mennek végig később a családján és a gyermekeid. Dávid pedig szenved. Küzd, fájdalmasan gyötrődik Isten előtt, és az egész történetet egységben lássuk, fontos odafigyelni a folytatásra is. Ennek a fájdalmas gyötrődésnek a szerető és a kegyelmes Isten jelenlétében kell megtörténnie. Különben nem vezet sehova. És Dávid itt a szerető és a kegyelmes Isten előtt küzd azzal, amit elkövetett. Miután a próféta hazamegy, nagyon furcsán viselkedik a király, és a Szentíró hangsúlyozza is, hogy milyen értetlenül állnak a környezetében lévő emberek. Dávid elkezd könyörögni Istenhez, imádkozni, amikor a gyermeke megbetegszik, bőjtől esedezik érte, a földön fekszik, nem tudják felállítani onnan, nem fogad el ételt, elutasít minden közeledést, minden vigaszt, ez a totális gyásznak a jele, gyötrődés, küzdelem Isten előtt, és talán itt fogalmazódik meg a 32. Zsoltár, talán ebben az imádságban, küzdelemben fogalmazódik meg az 51. Zsoltár, és felmerül a kérdés, hogy miért teszi ezt Dávid. Miért könyörög, miért bőjtöl, miért küzd, miért imádkozik a gyermekért, hogy életben maradjon, amikor Isten megmondta, hogy meg fog halni. És a 7. napon meg is hal a fiú. Szolgáik nem merik elmondani Dávidnak, mert hogyha még élt a gyermek, így viselkedett a király, mi lesz, elmondjuk neki, hogy meghalt. Itt már nem lehet, ezért inkább hallgatnak, persze Dávid ebből a viselkedésből kiszűri, hogy hát mi is történt a gyermekkel, és itt újra valami nagyon érthetetlen dolog történik. Ha megbizonyosodik fia haláláról, fel kell a földről, megfürdik, megkeni magát, ruhát vált, bemegy Isten házába, a szent sátorba, leborul Isten előtt, majd hazamegy, enni kér, jól lakik, és így néz a jövő felé. Tehát amíg élt a gyermek, ő gyászolt, amikor meghalt, leveti a gyászt, mi ez a viselkedés? Dávid így fogalmazza meg, amíg a gyermek élt, bőjtöltem és sírtam, mert azt gondoltam, ki tudja, talán megkönnyörül rajtam az Úr, és életben marad a gyermek, de most, hogy meghalt, miért bőjtölje? Vissza tudom-e még őt hozni? És ezek a szavak mutatják meg számunkra, hogy milyen Istent ismer Dávid. 7 napig bizakodott, hogy visszakapja a gyermekét. 7 napon oda mert állni Isten elé ezzel a kéréssel, aki már ítéletet hirdetett, hogy Uram, mentsd meg az én gyermekemet, gyógyítsd meg őt. Miközben pontosan tudja, hogy mit követett el. Az új szövetségi megfelelője ennek talán az édesanyja, az a kánaáni asszony, aki oda megy Jézus, hogy a lánya betegen fekszik, halálán van, gyógyítsa meg őt, és Jézus rá se hederít erre az asszonyra. A tanítványoknak kell mondani, hogy Uram, figyelj már, hát nem utánad kiáltozik? És amikor Jézus megszólítja az asszony, bárcsak ne tette volna, még rosszabb helyzetbe kerül, azt mondja neki, hogy hát én csak Izrael elveszett juhaihoz küldettem, nem pedig a kutyákhoz, de a kutyák is esznek. Úruk asztalával lehullott morzsákból. Én is ehhez a háznéphez tartozom. Mindegy, hogy szabad emberként, vagy kutyaként, mindegy, hogy megtisztított emberként, vagy hát egy tisztátalan valakiként, nem érdekel, hogyan tekintetek rám, ide tartozom a te asztalodhoz. És így van Dávid is a bűnbocsánat után. Tudta, mit követett el, mégis a bűnbocsánat után komolyan vette Isten feloldozó szavát. És ebből a bizalomból fakadt az, hogy a következő nap odállt az ő gyermekéért az Isten elé. Még akkor is, ha ítéletet hirdetett felette. Vajon mit láthatott az Atya Isten, amikor Jézus a kereszten függött? Amikor ő adta oda az egyetlenit? Amikor tudta, hogy valamennyiünk bűnéért, hogy életünk megújulhasson, adta oda. Dávid komolyan vette, amit Nátán hirdetett neki, de komolyan vette Isten bocsánatát is, és ezzel a bizalommal tudta elfogadni. 32. Zsoltárban így olvassuk. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Nem azt mondja, hogy azt mondtad nekem, hogy mondjak el 10 mi atyánkot, vagy tegyek valami jót, hogy vagdossam magam, akár fizikailag, akár lelkileg, hanem elhatároztam, hogy bevallom, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ez nagyon fontos. A bűnbánat és a bűnbocsánat lezárja azt az érzést, hogy telve lelkiismert furdalással nem jöhetünk az Isten elé. Jöhetünk. Hogy nem kérhetünk tőle semmit. Kérhetünk. Lehet, hogy sok szenvedés még megmarad. Lehet, hogy megmaradnak következmények, küzdelmek. De mindezekkel küzdve is újra szabadon állhatunk szerető és könyörülő Úrunk színe elé, Jézus Krisztusért, mert ő megbocsátott. Sokszor ez a lelkiismert furdalás ez, ami nem engedi, hogy tovább lépjünk, hogy rendezzük, amit rendeznünk kell emberek felé. De ez a bocsánat és az ebben való bizonyosság miatt lehetünk képesek felállni, előre tekinteni, tovább menni, még talán gyászzal tele, de a bűnbocsánat valóságával, megszabadított szívvel. Adja Isten nekünk, hogy bármelyik lépésén is, bármelyik epizódjánál is legyünk Dávid életének, bármilyen kérdések is foglalkoztatnak, váljon egyre bizonyosabbá bennünk, hogy Istennél van bűnbocsánat, nála van újrakezdés lehetősége. Így áldjon nekünk Isten. Amen.
Amen.
Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Egy-egy testvért megkérek, hogy rövid imádságban vezessen bennünket, és utána egy rövid fohászra fogom befejezni.
Köszönöm, hogy Jézus szóltál, hogy így álltam. Milyen fontos, hogy megtartani a beszédet, és akarom megtartani, és úgy élni, hogy kereskedni. Úr, én is köszönöm azt, hogy te a máról zsákban azt látod, te látod a mi életünket, elmondod azt, hogy te látod a bűnösségünket, és hogy elmondod, hogy nem maradsz következni, mert nélkül a bűnbe, hogy ott van a kegyelem és az életünkben, mert a kegyelem is Istenben. Köszönöm azt, hogy támaszkodhatunk rá, és köszönöm azt, hogy bármilyen mostosabb is vagyunk, akkor is mehetünk te voltál, és te jó szívvel meghallgatsz.
Urunk, köszönjük, hogy a következmények között is a te megbocsátó szereteteddel indulhatunk. Ez, amely képes átformálni bennünket, másokat is, és új életet, új útot adni nekünk. Így kérünk, vezess tovább bennünket. Jézus Krisztusért.
Amen.